Gyurkó Szilvia vendégem, a Intalovon Alapítvány gyermekjogi tanácsadója, szervusz!
Szia, sziasztok!
Köszönöm, hogy eljöttél, nagyon fontos témánk van.
Hát én köszönöm.
Érdemes beszélgetnünk. Nem egyszer, nem kétszer. Az a helyzet, hogy 2023-as gyermekjogi jelentés, ami nemrég jelent meg, május közepén, ez nem túl fényes, ez elmondja, hogy mennyi minden határozta meg azt, hogy egy gyermek milyen körülmények között él, hogyan érzi magát egy gyermek napjainkban, illetve 2023-ban, és ugye nagyon sok szempontot vizsgáltatok. Te, mint szerkesztő vettél részt ebben a tanulmányban, és érdekelnek azok a szempontok, amik alapján elindult ez a kutatás, mert itt az inflációtól kezdve a hosszabban dolgozó szülők, az iskolai feszültségek mind-mind benne voltak ebben a szempontrendszerben.
Igen. Mi alapvetően arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen volt gyereknek lenni Magyarországon. Mindig az előző évet nézzük, 2016 óta készül az éves gyerekjogi jelentés. Ugye azt kell tudni, hogy a gyerekjogi egyezmény az a világ legtöbb országa által aláírt egyezmény, mindenki aláírta, még Dél-Szudán is, meg Koszovó is, meg a Vatikán is. Csak az Egyesült Államok írta alá, de nem vezette be, úgyhogy ez egy ilyen fun fact. De hogy minden ország, ami a részese a gyerekjogi egyezménynek, 5 évente be kell, hogy számoljon arról, hogy mi történt adott országban, és erről a Genfi Gyerekjogi Bizottság ad egy visszajelzést az országnak. Mi, amikor megérkezik ez Magyarországhoz, ennek a struktúráját követjük, és minden évben számba vesszük azokat a témákat, amiket az ENSZ Gyerekjogi Bizottság Magyarországnak adott, illetve azt, ami alapján a gyerekjogi egyezmény felépült. Tehát alapvetően, mivel a gyerekjogok gyerek szükségletekről szólnak, tehát arról szólnak, hogy 0-18 éves kora között mire van szüksége egy gyereknek ahhoz, hogy jól legyen, és mitől kell megóvni ahhoz, hogy a gyerekkora jól legyen. Mi semmi más nem tesszük, mint ezeket vesszük egymás után számba, tehát hogy mit tett az állam, milyen jogszabályokat hozott, hogy van az egészségügy, hogy van az oktatási rendszer, hogy van a gyerekvédelem, hogy áll a gyerekek bántalmazástól való védelme, kizsákmányolástól való védelme, hogy vannak a családok, hogy vannak azok a gyerekek, akik családon kívül nevelkednek, és egyébként mi a helyzet azokkal a témákkal, amiket még a gyerekjogi egyezmény mond.
Érdemes ezt úgy tekintenünk, mint egy reprezentatív kutatás? Szóval ez milyen minta alapján történik?
Hát ugye három módszert, tehát három rész van a módszertanunknak. Egyrészt minden jogszabály, ami adott évben vált hatályossá, vagy fogadták el, minden olyan kutatás, felmérés, jelentés és adat, statisztikai adat, ami adott évre vonatkozik, vagy adott évben publikálták. Tehát mi mindig közérdekű adatigénylésekkel is fordulunk, illetve hát megvesszük a kását azokat az adatokat, amik erre vonatkoznak. A harmadik pedig a média reprezentáció, tehát hogy mi nézzük azokat az eseteket is, amik nagy média visszhangot váltottak ki, mert hogy ezek is valamilyen módon leírják egy adott évnek a működését. Például jövőre, amikor majd 2024-ről beszélünk, hát azt hiszem, hogy például a kegyelmi ügy és az akkörül kialakult média reprezentáció, az biztos, hogy fontos része lesz.
Nem elvéve az érét, de ezek nem ferdíthetik el valamilyen irányba, mivel valami nagyobb hangsúlyt kap egy bizonyos ügy miatt, az egy bizonyos ügy, az nem feltétlenül reprezentálja azt, hogy annál nem voltak sokkal nagyobb problémák is akár, csak el voltak akár rejtve, vagy nem tudtunk róla, mert nem volt olyan média visszhangja. Az nem, nem félő, hogy ezek ferdítenek?
Igen. Hát ezért van egyidejűleg ez a három módszertan. Mm. Tehát, hogy két nagyon objektív, és egy olyan, ami hát ha nem is szubjektív, de mindenképpen esetleges, vagy sok szempontból, ahogy te is mondod, nem egy leíró jellegű. Ettől függetlenül, hogy milyen érzés keltődött az emberekben azzal kapcsolatban, hogy hogyan vannak a gyerekek, azt nagyon befolyásolja az, hogy a média milyen kérdést hogyan mutat be az emberek. Nem feltétlenül gondolkodnak az iskolai erőszakról, meg az iskolai bántalmazásról, de ha azt látják, hogy egymás után jönnek ilyen hírek, akkor képesek ezzel kapcsolatban véleményt formálni, és ezt tudjuk Magyarországon, ahogy egyébként a világ más részein is, az politika csináló is tud lenni. Tehát az, hogy milyen téma mozgatja meg az embereket, amiről a közbeszéd szól, az befolyásolja, hogy milyen jogszabályok születnek, vagy milyen intézmények.
És épp ez az aggályom, hogy nem lehet-e valamit teljesen elkülöníteni a közbeszédtől. Mert hogy a közbeszéd, az most már tudjuk, hogy valójában egy alternatív valóságot követünk, hogyha csak a közbeszédből tájékozódunk. Ja. Tehát, hogy ez nekem annyira, nem, ez a része visszás, és persze utána menjünk rá a számokra, mert brutális számok vannak.
Hát figyelj, az azért visszás, mert egész egyszerűen ez a fajta vizsgálat megmutatja azt is, hogy melyek a láthatatlan gyerekcsoportok, és ez egy fontos része a jelentésnek, mert hogy szerepel benne, hogy kik az, akikről egyáltalán nem szól a média. Tehát nem foglalkozik a sajátos nevelésigényű gyerekekkel, nem foglalkozik a fogyatékossággal élőkkel, a médiát nem járja meg az a hír, hogy mondjuk hogy a gyerekek hány százaléka esik ki az iskolából, ebben hány százaléka mondjuk a roma kislányoknak, nekik milyen történeteik vannak, tehát olyan láthatatlan gyerekcsoportok vannak, akikkel nem foglalkozunk, és hogy ha nem csak azt nézzük, hogy mit mondanak a kutatások, meg mit mondanak a jogszabályok, hanem azt is megnézzük, hogy miről beszéltek az emberek, akkor egy sokkal komplexebb képet tudunk adni arról, hogy mi történt.
Emeljünk ki néhány esetet. Engem, amivel leginkább megütött, az a 79,6%-os szám, ami azt jelenti, hogy a szexuálisan bántalmazott gyerekek a 79,6%-át a saját családjukban érte erőszak.
Igen.
Ez...
Hát ugye a gyerekeknek a...
Tehát, hogy ez annyira védtelen. Hát az, van, hogy az van, hogy nem... Tehát, hogy a saját családjukban. Ez azt jelenti, hogy igen, tehát, hogy vannak a szexuálisan bántalmazott gyerekek, ami önmagában egy ilyen nonsense, hogy ez létezik, mm-hmm. hogy ez van, ez a mi ez? Ez a jelenség. És akkor, hogy a saját családjukban történik. Igen. Ez sehogy se oké, de hogy ez nincsen egy közeli rokon, egy távoli rokon, nincsen egy szomszéd, nincsen egy... Tehát én hallom, hogy verik a szomszédban a nőt, vagy bárkit, a gyereket, akkor én kihívom a rendőrt.
Ja.
Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek működnek, nem működnek? Mm. Vagy mi a szitu ezzel?
Hát az emberek többsége nem hívja ki a rendőrt, hogyha verik a szomszédban. Hát mert ne szólj szám, nem fáj fejem, nem fogok beleavatkozni, nem akarok utána rendőrségre járni, ne kérjék azt, hogy én adjak a tanúvallomást, jobban járok, hogyha nem szólok bele, az az ő életük, ez az én életem, és
tehát örülnék, hogyha a saját sokkal életemben. Jobb, hogyha végighallgatom azt, hogy agyonvernek valaki.
Hát ugye azt mutatják például a jelzőrendszerrel kapcsolatos adatok, hogy ma Magyarországon az emberek ilyen módon nem vállalnak felelősséget a saját környezetükben élő gyerekekért, inkább elfordítják a fejüket.
Bocsánat, egy pillanat, csak hadd szóljak ki a többiekhez, akik hallgatják. Ez gyerekek, légy szíves, szóljatok ránk, vagy írjatok egy SMS-t, hogy veletek volt-e már ilyen, és mit reagáltatok? Van-e ilyen? Végig gondoltátok-e azt, hogyha a szomszédban, vagy a közvetlen környezetetekben történik egy akár gyerekbántalmazás, családon belül erőszak, kapcsolati erőszak, bármi, akkor ti mit csináltok? És gondoljátok végig, és aztán azt is gondoljátok végig, hogy ilyet tettetek-e már ilyen dolgok ellen. Jó, köszi, bocs, ennyit szeretem volna többiekhez szólni.
Hát figyelj, ha még lehet egy kicsit hozzácsatlakozni ehhez, amit mondtál, van egy zseniális programja a lengyeleknek, ugye Lengyelországban most februárban vezettek be egy új, ugye egyébként a gyerekvédelmet sokkal komplexebbé tevő jogszabályt, aminek az egyik reklámkampánya az arról szólt, hogy valaki van egy lakásban, és hallja, hogy a szomszédban nagyon sír egy gyerek, de nagyon sír, és telefonál a rendőrségre, hogy a szomszédban nagyon sír a gyerek. Kijön a rendőr, bekopogtat a szomszédba, ahol kinyitják az ajtót, és látják, hogy egy mozgáskorlátozott, fogyatékos gyerek fekszik az ágyon, és a gyógytornász ott van mellette, mozgatja a tagjait, amik nagyon fájnak a gyereknek, és ott van az anyukája, aki fogja a kezét, simogatja közben, és bátorítja, hogy jobb lesz, hogyha túl van rajta. Akkor a rendőrség beszél, vagy a rendőr beszél három szót az anyukával, meg a gyógytornásszal, kikísérik őt az ajtó, mire a rendőr átmegy a szomszédba, bekopogtat ahhoz, aki jelzést tett, és kezet fog vele is megköszöni, hogy jelzést tett. Mert hogy valójában így kellene működnie, hogy mindenképpen komolyan kell venni, és az is fontos, hogy arról legyen megerősítés, hogyha egy gyereket nem bántanak, de az is nagyon fontos, hogy egy bántalmazás elhallgatásával csak a bántalmazó jár jól, a gyerek az örökre be tud záródni, és akkor itt kapcsolódunk vissza ahhoz az adathoz, amit behoztál, hogy Magyarországon a gyerekek a saját családjukban a legsérülékenyebbek, és a saját családjukban a legvédettebbek is. Tehát a család az, aki egy védőfaktor nagyon sok gyereknek, de a bántalmazások döntő többsége a gyerekek által, ismert személyek által történik. Tehát nem csak az van, hogy több mint 70%-ban saját családban bántalmazzák, hanem több mint 90%-ban általa ismert bizalmi személy követi el a szexuális visszaélést a gyerekkel szemben, tehát nem is családtag, de tanár, edző, lelki kísérő, olyan személy, akiben egyébként a gyerek megbízik, és aki ezt a kapcsolatot teszi tönkre többek között a szexuális visszaéléssel.
Nem mintha mentség lenne bármire, de nagyon érdekelnek a motivációk. Kiderül-e a kutatásból, illetve a jelentésből az, hogy milyen motivációik vannak a családon belüli erőszakot elkövetőknek, illetve mi a helyzet külföldön? Ja. Tehát, hogy ebben mi kilógunk a sorból, vagy ez egy globális kérdés?
Nem lógunk ki a sorból, és bár 2023-ban nőtt a gyerekekkel szembeni szexuális visszaélések száma, nőtt a gyerekek sérelmére elkövetett pornográf bűncselekményeknek a száma is, ez is az egyik vezető adata volt a jelentésünknek, de ez nem feltétlenül...
Szándékosan nem ezzel kezdtem, ez egy clickbait volt egyébként, én is olvastam azt a cikket, de igen.
Szóval, hogy nagyon sok esetben azt lehet látni, hogy nőnek a számok, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy több gyerek válik áldozattá, nagyon sok esetben azt jelenti, és az erős hipotézis van Magyarország kapcsán is, hogy ez azt jelenti, hogy egész egyszerűen a társadalom tolerancia szintje változott meg a jelenségek kapcsán, tehát sokkal hamarabb tesznek az emberek jelzést, sokkal kevésbé gondolják azt, hogy például egy szexuális visszaélés kapcsán is inkább elfordítom a fejemet, meg nem szólok. Tehát nem csak a számok nőnek, hanem a látencia csökken. És az, hogy ez milyen arányban függ össze a rejtve maradás csökkentése, vagy csökkenése és a növekvő esetszám, ez nagyon nehéz még megbecsülni is. 2023-ban speciál voltak jó kutatások és tanulmányok, amik ebben a témában kijöttek. Például az Ügyészek lapjában is megjelent egy nagyon jó szakmai anyag. Úgyhogy akit ez a téma érdekel, az éves gyerekjogi jelentésben erre a részre rá tud kattintani, és ott megtalálja ezeket a forrásokat, el lehet ezeket
olvasni. Gyakorlatilag az, hogy a média visszhangja nagyobb most, ez egy hot topic. Uh-huh. Egy ideje. Egyébként szerencsére hot topic, mert hogy erről beszélünk, az okozhatja azt, hogy a látencia csökken.
Abszolút.
És hamarabb képesek az emberek fölemelni a telefont, oda menni, közbelépni, akár utcán. Volt nemrég egy olyan cikk, hogy az utcán, nem tudom, végignéztek egyet, hogy elrabolta a saját, nem tudom, vagy az ex-feleségét valaki, és utána aztán nem is tudom, mi történt, de hogy
ilyenek vannak. Önmagában az, hogy a média foglalkozik egy témával, ez nem feltétlenül pozitív, ugye ennek a minősége nagyon számít, tehát hogyha úgy beszélünk a gyerekekkel szembeni szexuális bántalmazásról, ami stigmatizáló, ami megbélyegző, ami elbizonytalanítja az áldozatokat, az nem segít, de hogy az utóbbi időben ennek a minősége azért megváltozott, tehát itt el kell mondani, hogy egyre több médiaszereplő, egyre több olyan közszereplő van, aki jó úgy beszél erről a jelenségről, ami az áldozatokkal való szolidaritást jeleníti meg, és gyerekek kapcsán azért kevésbé merül fel a minek ment oda, meg miért vette fel azt a ruhát típusú kérdések, amit egyébként a felnőtt szexuális erőszak áldozatai azért megkapnak. Gyerekeknek a kapcsán is van mindenféle hogy a bánatos nyomjában, ne persze. Abszolút.
Ez a nyolcadik ilyen jelentés. Ugye az első az jóval a COVID előtt készült.
Igen.
Nagyon rövid matekkal, és az érdekel, hogy ebben a 8 évben a COVID-dal együtt, a gazdasági körülmények megváltozásával együtt, a média viselkedésével, vagy a média fogyasztási szokások megváltozásával együtt. Szóval sok minden történt ebben a 8 évben. Tapasztaltatok-e valamilyen számottevő változást, ami úgy kiszúrta a tiszteleteket is?
Abszolút látszódnak tendenciák, hogy ez nagyon fontos, hogy évről évre számokról beszélhetünk, de igazából ez a 8 év ad egy lehetőséget arra, hogy hosszú távú tendenciákat is lássunk. Ennek kapcsán se fogok ilyen nagyon bíztató vagy pozitív dolgokat mondani, mert például egyértelműen látszik a gyerek egészségügy strukturális problémája, tehát 2016-ban 76 ezer olyan gyerek volt, aki nem jutott hozzá a helyben gyerekorvosi ellátáshoz, ez a szám a 23-as jelentésünkben már 103 ezer fölé emelkedett, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb gyerek jut hozzá a helyben házi orvosi ellátáshoz, és még azok, akik ezen a területen dolgoznak is, lehet tudni, hogy egyre idősebbek, nagyon sok esetben nyugdíjas korúak. A másik tendencia, ami látszik, az az, hogy tartósan stressz helyzetben van az oktatásügy, tehát évről évre megjelennek azok a problémák, amiket magunk előtt görgetünk. Például az, hogy a pedagógusokat segítő szakemberek, a szociális segítők vagy a gyerekpszichológusok, illetve a pedagógiai szakszolgálatokban dolgozók egyre kevesebben vannak, ami hétköznapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy ha neked olyan gyereked van, aki bármilyen szempontból eltér az átlagostól, akkor neked vagy szerencséd van, és olyan településen laksz, ahol ezokat a segítő szolgáltatásokat, amikre a gyereknek szüksége van, meg tudod venni, fizetni, vagy azok elérhetőek. Hát vagy így jártál, mert akkor a gyereked nem jut hozzá a logopédushoz, nem jut hozzá ahhoz a támogatáshoz, ami mondjuk az ő beilleszkedési zavarát segíteni, vagy egyáltalán még csak óvodához se jutsz hozzá, ami szintén egy adat a 23-as jelentésben, hogy a gyerekek harmada nem jut hozzá helyben ami óvodai ellátáshoz.
Szintén iszonyatosan fontos, hogy a környezetnek mi az inger küszöbe. Létezik a beletörődés egy bizonyos ponton túl. Erről például szól egy ilyen jelentés, vagy tud-e szólni egy ilyen jelentés, nem csak a tények megállapításáról. Ja. Tehát ugye egy gyerek az védtelen.
Hát a gyerek a legkiszolgáltatottabb. Hmm. Nem csak az, amivel kezdtük a beszélgetést, hogyha sír, akkor van-e olyan felnőtt, aki segítséget nyújt neki, vagy az ő érdekében szól, hanem azt is látni kell, hogy azért gyerekek nem szoktak transzparensekkel vonulni az utcán, hogy ide nekünk több gyerekpszichológust, mert egyébként nem vagyunk jól. Tehát gyerekek nem vonulnak föl, nem tiltakoznak saját magukért, főleg a kisebb gyerekek, a nagyobbak azért most már gyakorolgatják ezeket a jogaikat. Tehát alapvetően a gyerekek ki vannak téve annak, hogy mi felnőttek vállaljunk felelősséget az ő jólétükért, és ebben azért nagyon tisztán látszódik, hogy kevés a valódi párbeszéd. Tehát akár a házi gyerekorvosokat nézzük, olyan jó lenne erről tisztán beszélni, hogy most akkor az a cél, hogy ez ne is legyen, és valahogy máshogy megoldjuk majd ezt a kérdést, vagy valójában várunk valamire, hogy mit tudunk fejleszteni. De mondhatnám például a mentálhigiénés problémákkal küzdő gyerekeket, vagy az addikcióval küzdő gyerekeket. Tehát az, hogy Magyarországon 7 olyan megye van, ahol egyébként függőséggel élő gyerekeket lehet kezelni, a 19 megyéből plusz főváros, azért ez nem azt mutatja, hogy mindenhol ugyanazok a jogai érvényesülnek a gyerekeknek, és ebből adódik az a mondat is, ami szerintem az egyik kulcs megállapítása már évek óta a jelentésnek, hogy ma Magyarországon a gyereknek az egyik legfontosabb adata az az irányító szám, ahol születik. Mert az határozza meg, hogy sok szempontból, hogy neki milyen lehetőségei vannak. Minőségi oktatásra, minőségi egészségügyre, támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, és ez alapján arra, hogy belőle az a felnőtt válhasson, akinek ő született.
Oké, akkor itt van egy kérdés. Amikor eljutunk ide, hogy hát figyeljetek, nincs, bocs, de hogy ez most így ennyi, így jártál, bezárul egy ajtó, akkor onnan mi van feljebb, hol a tovább? Tehát például egy hintalón alapítvány, az hogyan tud ebben részt venni, segíteni, nem tudom, tehát hogy milyen megoldások léteznek erre. Mert én ezzel azt gondolom, hogy én azt ígértem a hallgatóknak az elején, hogy felvázolunk bizonyos megoldásokat is, mert hogy ezek nem jó számok, amik még nem maxoltuk ki teljesen, hogy itt még vannak bőven olyan számok, amik tényleg szerintem fel fogják nyitni a szemeket, de hol a megoldás, hol van a plafon, és van egyáltalán plafon?
Én azt abban hiszek, hogy az első lépés az őszinte szembenézés azzal a helyzettel, ami van, ez az egész éves jelentés, azt szolgálja, hogy ez egy kritikai műfaj, nem minősít, tehát nem az a célunk, hogy leszedjük a keresztvizet bárkiről, hanem az a célunk, hogy megmutassuk a valóságot olyan módon, ahogyan ehhez hozzáférésünk van. Nagyon fontos annak mentén kezdeni a beszélgetéseket arról, hogy mit tehetünk, meg mit tesz az állam, mit tesz az önkormányzat, mit tesznek a civilek, hogy egyáltalán elfogadjuk, hogy ez a helyzet van. Magyarországon az iskolai szegregáció létezik. Ha elfogadom ezt a helyzetet, akkor tudok tenni ellene valamit. Magyarországon a gyerekegészségügy összeomlóban van. Ha ezt elfogadom, akkor tudok ellene valamit. Magyarországon az egy nonsens, hogy 800 gyerekre jut egy iskolapszichológus, és 600 gyerekre jut egy szociális segítő. Ha ezt elfogadom, hogy ez nem nem oké, akkor tudok kezdeni vele valamit. Tehát az éves jelentés az részben ezt a célt szolgálja, hogy a valóságot megmutassa, és ennek mentén elinduljon egy diskurzus. Amit mi látunk, az az, hogy persze a civilek jelen vannak és megpróbálnak segíteni, de azért két dolgot nagyon tisztán látni kell. Egyrészt, hogy évtizedek óta előttünk görgetett strukturális problémákra nem lesznek a civilek válaszok. Másrészt pedig az szerintem egy nagyon talmi dolog abban hinni, hogy majd pici civil szervezetek pótolják azt, ami az államnak nem megy. Tehát egész egyszerűen szembe kell nézni, hogy a civilek egy-két ponton tudnak segítséget nyújtani, tehát például autizmus spektrumon élő gyerekeknek tudnak segítséget nyújtani.
Limitáltan.
Néhánynak, így van, néhány helyen, de az, hogy ez a probléma meg legyen oldva, és minden autizmus spektrumon élő gyereknek ugyanolyan joga legyen arra, hogy tanuljon, hogy közösséghez jusson, hogy fejlesztésben részesüljön, hogy a családja ne menjen tönkre azért, mert feladják az életüket a gyerek érdekében. Tehát az, hogy itt valódi életességek és alternatívák legyenek, ez soha nem lesz egy civil feladat. Ez mindig központi kötelezettségvállalást igényel.
Elfogtunk egy levelet. Ezt most felolvasom, hogy megengeded. Hello,
persze.
Viktor. Szerencsére ilyesmi sosem fordult elő. Ugye a kérdés az volt, hogy szóltok-e,
igen.
Valakit láttok, hallottok, hogy valamilyen erőszak áldozatául esik, a családon belüli erőszak, kapcsolati erőszak, yeah. Szomszédban ilyesmi történik. A válasz pedig a következő. Hello, Viktor. Szerencsére ilyesmi sosem fordult elő a környezetemben, de nem kérdés, hogy azonnal rendőrt hívnék, és mindennel segítenék, amivel csak tudok, jogom van. Ez egyébként nagyon fontos kitétel. Számomra a közöny nem opció, és emellett felfoghatatlan, hogy sokak ne szólj szám és egyéb gyenge kifogásoktól vezérelve elfordítják a fejüket, ezzel az erőszakos egyént erősítik, tulajdonképpen valahol aláírják a tevékenységét. Igen. Tehát, hogy szerintem annyi izmuson, meg annyi változáson keresztül mentünk az elmúlt egy-másfél évtizedben, ha csak az információs forradalmat nézzük, hogy ez már épp ideje, hogy valami ilyen változás legyen, és én azon lepődöm meg mindig, és ezen is látszik, hogy micsoda buborékban élek, hogy amikor ennek az ellenkezőjét látom, vagy amikor az elmúlt egy évben rengeteg gyermekjogról és annak semmibevételéről szóló cikkeket és tényfeltárásokat olvastunk és láttunk. A pólód felolvashatom?
Aha.
Gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Ezt most bennünket tiszteltél meg ezzel? Hogy ma ezt vetted
nem,
föl?
Ma tartottam egy előadást van? Is egy cégnél, és oda vettem föl.
Elsősorban ők kapták, ez nem baj, én is köszönöm.
De neked is persze.